újra vissza a Bibliához, vissza az Isten városához. A mennyei egységhez, ó, minő üdvös tudat! Újra vissza az összevisszaságból, ott sok a halott dolog. Vissza az íge fényéhez, Jézus vezeti a gyülekezetet. Újra vissza a Bibliához. Oda az ígében lévő világossághoz. Ez legyen jelszavunk mindörökké. Szentjei az Úrnak. Újra vissza a Bibliához. Ez örvendezteti meg az üdvözítőnket egyedül. Jézus hívja most az öveit. Kövessétek az ő szavát még ma. Atyáink sóvárokba vártak, vágyakoztak, amikor Bábelben laktak még. Mi most a Siont elértük, ott, ahol uralkodik az egység. Újra vissza a Bibliához, oda az ígéből jövő fényhez. Ez legyen jelszavunk mindörökké. Szentjei maradni az Úrnak. Újra vissza a Bibliához, ahol minden, ahol az elválásnak vége. Meneküljetek Bábelből, Sionban. Ó, milyen üdvös futam! Ó, már milyen régen keressük. Annyira sóvárogtunk a világosság után. Most az estvének idején megtaláltuk, úgy, ahogy az íge ígéretben adja. Újra vissza a Bibliához, oda az ígéből jövő fényhez. Ez legyen jelszavunk mindörökké. Szenteljétek az Urat folytonosan. Újra vissza a Bibliához. Az Úr hívásának eleget tenni. Az üdvözítő szavához fordulva, amelynek olyan szívesen teszünk eleget. Soha az ő oldaláról el nem válni, aki olyan csodálatosan megszabadított. Bibliai hit ezen a földön. Ó, minő üdvös tudat! Újra vissza a Bibliához, oda az ígéből jövő világossághoz. Ez legyen jelszavunk mindörökké. Szentelj az Úrnak megszenteltjei lenni folytonosan. Ahol Isten szeretete megtöldi a szíveket, ott üdvös a harmónia. Ott eltűnnek a bűn fájdalmak, mert Jézus szeretete meggyógyította azt. Ó, üdvös tudat elrejtve ő benne lenni, semmit nem akarok én, és nem kívánok önmagamnak, mint még mélyebben belemerülni ebben a nagy szeretet tengerében. Ahogy Jézus szeretete megtölti a szíveket, ott az saját szeretetnek vége. Mert ahol önkényesség uralkodik, ott megáll a szeretet futama. De ő néki odaadóan úgy eláraszt az ő szeretete, és mint tisztább, mind ragyogóbban látjuk az ő szeretetét a bárány képében. Ahol Isten szeretete megtölti a szíveket, ott bevonul a békesség és az öröm is. Ott már vége a hideg, vágó szavaknak, mert Jézus szeretete egészen kicsinyekké tesz minket. Ő meg szeretné dicsőíteni magát teljesen, addig, amíg teljesen egyenképűvé válik az ő képe a mi képünkkel. Ó, csodálatos cím, ó, csodálatos cél, ha a Jézus szeretetének koronája elér bennünket. Ó, üdvös, örök, isteni szeretet, amely Jézus Krisztusban nyilvánvalóvá lett. És a kegyelem minden csodája én bennem is ki lett töltve. Ó Jézusom, hadd égjen még tündöklőbben a te tüzet, a te szeretetet tüzének a parázsa, hogy mindenki felismerhesse, hogy a te szellemed az, amely megnyugszik rajtam, vagy rajtunk. Szeretett testvérek és testvérnők az Úrban, szeretettel és szívből köszöntjük mindazokat, akik ma csatlakoztak hozzánk ehhez a videó közvetítéshez, és reméljük, hogy ma ismét egy erőteljes szava az ígének intéződik hozzánk. Ha körülnézünk a világban, az ijesztő lehet és nyomasztó gond kaphatna el. De, amint megvan írva a Lukács evangélium a 21. fejezetében, amikor a tanítványok megkérdezték a mi Urunkat, mi lesz a jele a te eljövetelednek, vagy a te megérkezésednek, és az Úr így válaszolt. Amikor mindezeket látjátok, pestis járványokat, földrengéseket, drága időket, az engedetlenséget, háborúkat, háborús hadilármát, mindenütt, úgy emeljétek fel a ti fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok. Nos, nem akarunk megijedni attól, ami a külvilágban történik körülöttünk, hanem el akarunk mélyedni abban, amiben részesedtünk is, nevezetesen a mi Urunk drága ékéjében, amely le lett írva, és amelyet táplálékul kaptunk. Olyan bőségesen el lettünk látva élelemmel, vegyük ezt az eledelt magunkhoz, és hagyjuk, hogy felkészítsen bennünket az ő tündöklő visszajövetelének dicsőséges napjára. semmiféle félelem, semmi rettegés, hanem vígasztalás és bízalom a mi Urunkban. Legyen, hogy az Úr megáldja szeretett Frank testvérünket, erősítse meg őt testben, lélekben és szellemben, ruházza fel újra és újra mindennel, amire szüksége van, és hálásak vagyunk, hogy még mindig van lehetőségünk friss élelemhez jutni ezeken az adásokon keresztül. Hadd olvassak fel bevezetőképpen az imádkozás előtt egy ígét az Efézusi Levél 4. fejezetének 2. versétől a 16. verséig. Így tehát én az Úr fogja, vagy az Úrért arra figyelmeztetlek titeket, járjatok méltóképpen a hozzátok intézett elhivatáshoz, teljes alázatossággal és szelídséggel, olyan türelemmel, mint akik szeretetben elviselitek egymást. És szorgalmasan igyekezzetek arra, hogy a szellem egységét megőrizzétek a békesség köteléke által. Egy test és egy szellem, amint elhivatásotokkor egy reménység alapján el is hivattatok. Mert egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten és mindenek atya, aki mindenek felett van, és mindenek által, és mindenekben lakozik. De a kegyelem mindegyikünknek egyenként aszerint adatott, amilyen mértékben Krisztus kiosztotta azt nekünk. Innen kifolyólag, mondja az írás, felszállt a magasba, foglyokat vezetett el magával, és ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi más értelme legyen, mint az, hogy előtte a föld alsó részeibe is leszállt. Aki tehát leszállt, az ugyanaz, mint aki fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse az egész világ mindenséget. És ő, éppen ő az, aki elrendelt egyeseket apostolakká, másokat profétákká, másokat evangélistákká, másokat pedig pásztorokká és tanítókká, hogy a szenteket alkalmassá tegye a gyülekezeti szolgálatok gyakorlatára, Krisztus testének építésére, amíg végül mindannyian eljutunk a hit egységére és az Isten fia megismerésének az egységére, a tökéletes férfikorra, a Krisztus teljességében való növekedés teljes mértékére. Mert nem lehetünk többé tanulatlan gyermekek vagy kiskorúak, akiket a tanítás minden szele a tenger hullámaihoz hasonlóat hánytorgat és forgat az emberek családsága által, akik álnoksággal azon igyekeznek, hogy megtévesszenek másokat. Annál inkább az igazságot gyakorolva, a szeretet által bele kell növekednünk abba, aki a fej a Krisztusban. Mert ő belőle kiindulóan van az egész test szilárdon összefogva és összetartva, és végrehajt, megvalósít minden egyes testrész által, amely elvégzi a maga szolgálatát az egyes testrészek mértékének megfelelő hatékonysága szerint a test növekedését a maga felépítéséhez a szeretetében. Igen, hadd legyen ez az íge, hogy munkálkodjunk bennünk, vagy rajtunk, legyen, hogy mindannyian építsük egymást kölcsönösen, építsük fel, és vigasztaljuk egymást, segítsünk ott, ahol segítségre van szükség. És hálát adunk az Úrnak, hogy az ő vezető keze alatt összetart minket. Legyen, hogy az Úr áldja meg ezt az összejövetelt, erősítsen meg minket újra, minden tekintetben, és erősítse meg azt is, hogy az ő szava az igazság. Hadd imádkozzunk együtt. Hűséges mennyei atyánk, köszönjük te neked, hogy nem kell félnünk mindazok ellenére, amik a világban történnek. Mert te magad jellemezted ezt a te ígédben, és ez meg is fog történni. Ösztönözd ki bennünk a szoros együttműködést, hadd ragaszkodjunk az általad adott táplálékhoz, a te igaz ígédhez. Köszönjük neked, Uram, a te jóságodat, a te hűségedet minden nap, hogy a mindennapi szükségleteinkben felkészítesz és felruházol bennünket, és köszönjük te neked, hogy minden nap újból megáldoz bennünket. Uram, tarts meg minket a te szeretetedben, a te békességes nyugalmadban, a te isteni áldásodban, és mi köszönjük ezt te neked. Nem tudjuk eléggé megköszönni mindazt, amit már adtál nekünk, és mindazt, amit még tartogatsz számunkra. Magasztaljuk, dicsőítjük és tiszteljük az Úr Jézus dicsőséges és csodálatos nevét. Amen. Amen. Én is szeretettel szeretnék mindenkit nagyon szívélyesen üdvözölni, és fogadni mindenkit ehhez a közvetítéshez. Köszönjük Scherer testvérnek ezt a drága ígét, amelyet a bevezetőben, vagy bevezetésként felolvasott. Egyszerűen rendkívüli, ha arra gondolunk, hogy Isten hogyan tudta felhasználni a prófétákat az Ószövetségben és az apostolokat az Új Szövetségben, arra felhasználni, hogy Isten üdvösséggel kapcsolatos tanácshatározatát kifejtsék, és különösen a gyülekezettel kapcsolatos összefüggéseket előterjesszék úgy, hogy ma már csak fel kell nyitnunk, és olvashatjuk úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben is. És a legszebb a dolog az, hogy Pál apostol az efézusi gyülekezetnek írt levelében nem egy valamilyen felekezetnek írja a levelét, hanem az igazi hívőknek. Ő leírhatta egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Az alapvető bibliai igazságokat hangsúlyozni tudta egészen addig a pontig, hogy vigyázzunk arra, hogy ne tántorítson ide-oda a tanítás minden szele, hanem épüljünk fel az apostolok és proféták alapjára, amelyen semmi vihar nem mozdíthat meg semmit, ahol minden úgy maradt, ahogy a kezdetben is volt. Jól tesszük, ha újra elolvassuk az Efézus 4. fejezetét, és hálát adunk Istennek a mi testvéreinkért itt a Svájcban, legyen az Scherer testvér, Keller testvér, Baumgartner testvér. Isten gondoskodott arról is, hogy a Svájcban is legyenek igaz hívők, igazi hívők, akiket nem sodor ide-oda a tanítás mindenféle szele, hanem megmaradnak a Krisztus tanításában, az apostolok tanításában, és megtapasztalják, vagy átélik a Jézus Krisztus visszajövetelére való felkészülésüket. Köszöntünk mindenkit Ausztriában is, és az összes szomszédos országban, valamint az egész nagyvilágon. Valóban mindenkit a világ végső határáig. Sajátos időket élünk, hallgatjuk magunk is a híreket, és azt kérdezzük magunktól, mi fog történni ezután, mi minden fog még történni ezután, és minden alkalommal, amikor a Máté 24-re gondolunk, különösen ott, ahol minden nehézségekről, háborúkról és hadüzenetekről, éhínségekről, drága időkről, járványokról, mindenről, amiről írva van, hogy mindezek a dolgok, ami Urunk Jézus Krisztusunk visszajövetele előtt fognak megtörténni, és hogy ennél fogva szögezzük figyelmünket arra, amikor mindezek a dolgok bekövetkeznek, hogy felemeljük a mi fejeinket, mivel tudatosak vagyunk afelől, hogy a mi testünk megváltása közeledik, és hogy az Úr újra el fog jönni, hogy hazavigye az öveit. Hadd térjünk rá közvetlenül a Jézus Krisztus Urunk visszajövetelének különleges témájára. Annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy leírva találjuk mindazokat a részleteket, amelyek bekövetkeztek és lezajlottak a Jézus Krisztus első eljövetelekor. És ha Dr. Larkin jól számolt, akkor ami Urunk Jézus Krisztusunk első eljövetelekor 109 ószövetségi prófécia és jövendőlés teljesedett be az Ószövetségből, valóra váltak, minden meg volt előzőleg írva, és gyakorlatilag minden meg is történt. Amikor ami Urunk a Lukács 4. fejezetében, az Ézsaiás 61. fejezetéből olvasott fel, bejelentette, ma teljesedett be ez a Szentírás szava a ti szemeitek előtt. Újra és újra az írások beteljesedése, folyamatosan. Ugyanez a helyzet a napjainkban is. És hiszen már is elérkeztünk február végéhez, és arra gondolunk, szóval visszagondolunk február 28-ára, 1963-ban, drága testvéreim és testvérnők, mondjuk ki teljes egyértelműséggel. Három különböző hit meggyőződés létezik. Az egyik az igazi hit, a második a tettetett hit, és a harmadik maga a hitetlenség. És ezt egyszerűen meg kell mondanunk az Ábrahám esetében, és mindazon igaz hívők esetében nem az értelmezés vagy a magyarázat volt, nem azon múlott a hit, hanem mi Ábrahámhoz hasonlóan hiszünk Istennek. Hiszünk Istennek. Nevezetesen elhisszük azt, amit Isten mondott, és ígéretben adott az ő ígéjében. Ez az igazi, élő, isteni hit, amellyel meglettünk ajándékozva, és ami Urunk azt mondja, aki hisz én bennem, ahogyan az írás mondja, ugyanígy nyomatékosan hangsúlyozta azt is, ha nem hiszitek el, hogy én vagyok az, akkor a ti bűneitekben fogtok meghalni. És ha még kitérünk a hitetlenséggel kapcsolatos dolgokra, akkor az az Édenkertben kezdődött el, amikor a sátánnak sikerült felajánlania Évának a megkérdőjelezést. Tényleg azt mondta volna Isten, ott, ahol Isten szavát megkérdőjelezik, első pillanattól kezdve a hitetlenség győzedelmeskedik. Ott, ahol értelmezve és argumentálva van az, amit Isten mondott, egy saját készítésű hitről van szó. Ott, ahol az emberek szívből elhiszik azt, amit Isten az ő ígében mondott, ott van az igazi, élő hit, az egy igaz, élő Istenben, aki kinyilatkoztatta magát nekünk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Hogy röviden megfogalmazzuk és kijelentsük itt, minden keresztény egyház megfogalmazta az ő saját hitvallását a 350 keresztény gyülekezetek vagy egyházak közül egy sincs, amely még mindig az eredeti hithez tartaná magát, úgy, ahogyan azt a bevezető ígeversekben, az Efézus 4-ből hallottuk, egy Úr, egy hit, egy a keresztség. Mindegyikük megalapította a saját hitvallását. Mások dogmákat vezettek be, és minden más lett. És Pál apostol azt írja a Galatáknak az első fejezetben, különösen a 8. versben, hogy az átok mindazokon nyugszik, akik egy más evangéliumot hirdetnek. Ezt a kijelentést valóban komolyan kell venni. Aki nem ugyanazt az eredeti evangéliumot, ugyanazt az isteni üdvösségre vezető üzenetet, ugyanazt a hitet, ugyanazt a keresztséget hirdeti a Szent Szellem vezetésével, aki nem ért egyet Istennel és Isten ígéjével minden tekintetben, az voltaképpen hiába hisz. És erre azt mondta az Úr, hiába imádnak engem, mert az emberek tanításait tették az ő törvényeiké. Testvérek és testvérnők, ennél fogva a világegyház testületi tanácsának a példájára gondolok, amikor az összefoglaló végén az lett mondva, nos, mindannyian alapvetően különbözünk egymástól, de egyek vagyunk a Szent Háromságban, az úgynevezett Szent Háromságban. Majd az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Testvéreim és testvérnők, amint már elmondtuk, és újra és újra meg kell ismételnünk, a Szent Háromság előterjesztése, ahogy itt is látható, hogy három örökkévaló, három mindenható létezik, egyszerűen alaptalan, téves állítás. Semmi köze nincs Istenhez, semmi köze az üdvösség tervéhez. Ez az első hamis tanítás, ami belett vezetve. És mindannyian ismerjük a fejlődést az apostoli korszak után, legyen az Polikárp által, akár Ireneuszon keresztül, akár Mártonon keresztül, akár Augustinon keresztül, mindannyian tudjuk, hogyan vette kezdetét, és hogyan alakultak a dolgok egészen a nicseai zsinatig, amikor 321-től kezdve 325-ig tartotta meg a tanácskozását ez a zsinat. És az Istenségről szóló vita útat tört magánál. Testvéreim és testvérnők, hadd tisztázzam egyértelműen, nem megyünk vissza sem Nicseába, vagy Nikajába, sem Kalcedonba, és nem is Rómába megyünk vissza. Mi Jeruzsálembe megyünk, vissza az eredethez, oda, ahol a gyülekezet meg lett alapítva, ahol meg lett váltva, ahol létrejött a tökéletes megváltás Jézus Krisztus, ami Urunk által a Golgotai kereszten. Ez az, ahova visszatérünk. És hadd mondjuk ki azt is, vagy ezt is teljes egyértelműséggel. Február 28-a, 1963, egy nagyon különleges nap volt az élő Isten gyülekezetével és az élő Isten gyülekezete számára az üdvösség isteni történetében. Újra és újra hangsúlyoztuk, hogy voltak ígéretek Jézus Krisztus első eljövetelére nézve, és vannak ígéretek Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatosan is. És úgy, ahogy Jézus Krisztus első eljövetelére voltak ígéretek, és vannak ígéretek, legyen az az Ézsaiás 40, a harmadik vers, vagy Malakiás 3, az első verse, első része, egy Istentől küldött ember, hogy felmutassa az utat Isten népének, hogy előkészítse őket Krisztusra. Mindjárt fel fogjuk olvasni a bibliai igeverseket. De ugyanígy megvannak azok az ígéretek is, amelyek megelőzik Jézus Krisztus második eljövetelét, és amelyeknek be kellett teljesedniük, és be is fognak folyamatosan teljesedni. Áprilisban, 1962-ben Branham testvér azt az utasítást kapta, hogy Arizonába kell költöznie, mert ott megjelenik a természet feletti fényfelhő, és ismertetve lesz vele, hogy mi az, aminek meg kell most történnie az Isten országában. És aztán elérkezett február 28-a, és íme Branham testvér éppen Tucson közelében volt, 42 kilométerre az arizóniai Tucson-tól, a mexikói Nogales határa fele. És íme egy hatalmas morajlás hallatszott az égből, mennydörgések és villámlások kíséretében, hatalmas nagy vihar, hatalmas nagy eső, a fák teteje leszakadtak, vagy letörtek, aztán megszólalt ez a mennydörgés, és minden kivilágosodott. Az ég kék lett, és a kék égből szállt le ez a fényfelhő, amit már sokszor megmutattam. És Branham testvér maga belett véve ebbe a felhőbe egy látomásban. És íme a hetedik angyal abban a felhőzetben, és az angyalok egy piramis alakjában voltak ott, csak nem hegyes formában, hanem lekerekítve, és a hetedik angyal így szólt hozzá: térj vissza Jeffersonville-be, mert a hét pecsétek felnyitásának ideje elérkezett, meg fog történni. Elérkezett az ezzel kapcsolatos időpont. Néhány prédikációkban hallható, hogy mit jelentett ez az élmény a Branham testvér számára, és hogy ezután vissza is tért Jeffersonville-be, majd márciusban, 1963-ban sor került a hét pecsétek megnyitására, illetve annak kinyilatkoztatására és közhírétételére. De itt van az a pont, amelyet hangsúlyozni kell. Isten emez emberének már 1933-ban meg lett mondva, úgy, ahogy el lett küldve Keresztelő János Jézus Krisztus első eljövetele előtt, úgy leszel elküldve te egy olyan üzenettel, amely megelőzi Jézus Krisztus második eljövetelét, annak előfutára lesz. És ez magában foglalja mindazt, ami a hét pecsét megnyitásával és kinyilatkoztatásával kapcsolatos. Alapvetően Isten igéjének minden elrejtett titokzatossága fel lett tárva, és hálát adunk az Úrnak, hogy felismertük Isten kegyelmi meglátogatásának idejét és óráját, sőt, a napot is, hogy tudjuk, milyen időbe érkeztünk már most meg. És hálát adok az Úrnak, hogy közvetlen részesedést adott nekem abban a szolgálatban, amelyet kegyelemből Branham testvérnek adott, vagy amely kegyelemből Branham testvért megajándékozta. Elvégre én is vele voltam decemberben, 1962-ben. amikor személyesen elmondta nekem, hogy össze kell csomagolnia, és hogy Arizonába kell költöznie úgy, ahogy azt Isten kijelentette, és kinyilatkoztatva kapta. Megadta nekem a részleteket, hogy mit kell tennem nekem, igen, mit, hogyan végezzek el. Testvéreim és testvérnők, Isten a kezdetektől fogva úgy vezette, hogy 1949 óta, amikor először hallottam Isten MS emberéről, egyszerűen tudtam, ez az Isten küldötte, hiszen az elmúlt prédikációkban már beszámoltam a részletekről és a különböző tapasztalatokról. Hálát adunk Istennek az Úrnak, hogy Branham testvér befejezte, elvégezte az ő szolgálatát, és hogy az Úr őt hazavette, és hogy amióta Branham testvér beléphetett a dicsőségbe, az isteni íge üzenet mindent átfogóan és kiterjedően hirdetve lett az egész világon. Éppen ezért fordulunk ma azzal, amit mondunk, Isten egész népéhez, világszerte, minden nyelvhez és minden nemzethez. És mindazok, akik Istenből vannak, felismerik az időt és az órát, felismerik a Szentírásból és a bibliai és a bibliai proféciák beteljesedéséből, hogy az idők jelei rámutatnak a Jézus Krisztus közeli, nagyon közeleső visszajövetelére. És még egyszer hangsúlyozni kell azt, amit ami Urunk mondott, amikor látjátok, hogy mindezek megtörténnek, háborúkat, éhénységeket, drága időket, földrengéseket, minden, ami megtörténik, éghajlatváltozás, globális felmelegedés. Csak a híreket kell meghallgatni magunknak, és már is hangosan fel lehet kiáltani. Ma beteljesednek mindezek a szentírások, mindezek a proféciák és jövendőlések a szemeink előtt. És az egész sajtó, az összes politikus, az összes vallási személyiség, és az emberek átfogóan tájékoztatva vannak mindenről, és mindannyiuknak fel kellene ismerniük, hogy elérkeztünk a végidők végéhez. És hogy az Úr közhírré téteti az utolsó ígeüzenetet, hogy mindazok, akik az ő gyülekezetéhez tartoznak, valóban elmondhassák, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, akik kitartanak a szellemben való egység mellett Isten ígéje szerint. Már most röviden meghallgatunk néhány bibliai ígeszakaszt, és elmélyedünk bennük, kérem. Elolvassuk a Dániel próféta 9. fejezetének 23. versét. Dániel 9, 23. vers. Amikor te elkezdtél imádkozni, elhangzott Istennek egy szava, és én azért jöttem el, hogy felvilágosítást adjak neked afelől, mert te egy különösen szeretett ember vagy. Most tehát figyelj az ígére, hogy pontosan megértsed annak kinyilatkoztatását. Hála legyen a mi Istenünknek. Nem akkor, amikor elmentél egy megvitatásra, vagy egy tárgyalásra, hanem akkor, amikor elkezdtél imádkozni. Hadd intézzük ezt most minden íge hirdetőhöz, az íge minden szolgálat tevőjéhez. Először következik az imádság, majd a bevezetés az ígébe, amely hirdetve kell, hogy legyen. És légy alapos figyelemmel az ígére, hogy pontosan megértsd a kinyilatkoztatást, amely az ígében meg van írva. Az ígének ezt a szavát a Dániel 9-ből szeretett Urs gráf testvérünk különösen szívén viselte, és a szívén hordozta, és újra kihangsúlyozta az ő prédikációiban. A kezdetnek az imádságban kell lennie, hogy imádságban keressük és megtaláljuk az összeköttetést Istennel, a kapcsolatteremtést vele, hogy szólhasson ő hozzánk, majd rajtunk keresztül is. A bevezető ígeversekben azt olvastuk, vagy együtt olvastuk, hogy Isten elrendelt apostolokat, profétákat, pásztorokat, tanítókat és evangélistákat állított az ő gyülekezetének a felépítése érdekében. De amikor a profétai részről van szó, akkor feltétlenül fontos, hogy csak azt mondjuk, amit Isten is mondott, és aztán, hogy a mondottakról fel legyünk világosítva, kinyilatkoztatást kapjunk róla, és aztán megosszuk azt az emberekkel. Te egy különösen szeretett, egy kedvelt ember vagy. Neked fel lesz tárva az, amit Isten meg akar mutatni, el akar mondani, hogy te tovább tudjad azt adni. Legyen, hogy ugyanez megadasson az íge minden szolgájának is. A prédikáció előtt imádságba menni, majd Isten kegyelmet megajándékoz kegyelemmel, és akkor továbbadhatjuk azt, ami az ígében hozzánk lett intézve, és mindenki tanítást fog kapni rajta keresztül. Tessék, kérem. Olvassunk a Lukács evangéliumának első fejezetéből két verset, a 76. és a 77. verset. De te is, kisfiú, a magasságos prófétájának fogsz neveztetni, mert az Úr előtt fogsz járni, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy gondoskodj róla, hogy az ő népe felismerje az üdvösséget, amelyben bűneik bocsánata által részesülnek. Hála legyen az Úrnak, te leszel az, aki az Úr előtt fogsz járni, és előkészíted az ő útjait. Nem létezik az a proféta, Isten egyetlen embere sem, aki az ő saját útját készíti elő. Mi azért lettünk elküldve, hogy minden akadályt eltávolítsunk az útból, hogy lehetőséget adjunk Istennek arra, hogy újból kinyilatkoztassa magát. Ugyanúgy, ahogyan az Ószövetségben Jánosra nézve, meg lett jövendőlve, ugyanaz a profécia az új szövetségben a gyertyatartó lett állítva, és ahhoz lett intézve, aki erre nézve el lett küldve. Neki az volt a feladata, hogy előkészítse az útat az Úrnak, és hogy az Úrnak egy tetsző népet állítson elébe. És ezt kegyelemből meg is tette. Kérem, olvassunk tovább. Olvasunk a Márk első fejezetének 4. versét. Megjelent, vagy fellépett tehát keresztelő János a pusztában, miközben egy bűnbánattal kapcsolatos keresztséget hirdetett a bűnök bocsánatára. Nos, itt egy olyan ígéről van szó, amelyről sok vita folyik. Egyesek úgy gondolják, hogy a bűnök bocsánata a keresztségben lenne. De kérem, mielőtt újra elolvassátok ezt az ígét, lapozzatok a János evangéliumának első fejezetéhez. Amikor János rámutatott a mi megváltónkra, és azt mondta, íme, vagy tekintsétek, vagy vegyétek figyelembe, ez az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Keresztelő János már akkor hirdette a bárány vére általi bűnbocsánatot, hitáltal, és teljes üdvösséget hirdetett az embereknek, és ők megkeresztelkedtek, mert hittek abban, hogy bűneik megbocsátást nyernek. Olvasd kérlek tovább. A Lukács 3. fejezetének 3. verse. Így bejárta tehát az egész Jordán környéki vidéket, és hirdette a bűnbánattal kapcsolatos keresztséget a bűnök bocsánatára. Minden, amit a Szentírás tanít, legalább 2-3 bibliai íge szakaszokon alapul. Keresztelő János nem egyszerűen, nem fogott hozzá egyszerűen keresztelni, hanem először a bűnbánatot hirdette. Azt mondta az embereknek, tartsatok bűnbánatok, térjetek meg, higgyetek Isten bárányában, higgyetek a megváltóban, aki ki fogja ontani az ő vérét. Ez nem csak egy üzenet volt, hanem az isteni üzenet lényege lett ezzel közhírétéve, és mindazok, akik hittek abban, hogy Isten bárányja megbocsátja a bűnöket, és kiontja az új szövetség vérét a bűnök bocsánatára, azok megkeresztelkedtek János által, és így hitben elfogadták azt, amit Isten már előre bejelentett. Kérem tovább. Olvassunk az apostolok cselekedetei 2. fejezetéből a 38. verset. Péter pedig így válaszolt nekik, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és akkor megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Ez a bibliai szakasz is annyira félre van értve, mintha a keresztségen keresztül történne a bűnbocsánat. Nem. A keresztségben megerősítjük a magunk részéről, hogy elfogadtuk és magunkévá tettük a bűnbocsánatot, és személyesen is megtapasztaltuk azt, hiszen mindannyian tudjuk, hogy mit mondott a mi Urunk a nagy missziói parancsban. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözülni fog. Aki nem hisz, az kárhozatra jut. A keresztség a hívővé válásnak egy része, egy velejárója, és ezt elolvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, a 8. fejezetnek 16. versében, a 10. fejezet 48. versében, a 19. fejezet 5. és 6. versében, a Római Levél 6. fejezet 3. versében. Mindannyian elolvashatjuk ezeket az íge szakaszokat. Először jön az íge hirdetés és a bűnbánat, a megtérés, hogy elfogadtuk és magunkévá tettük Jézus Krisztusunkat, ami megváltunkat, és felvettük a megbocsájtást, amely a véren keresztül történt, és amivel meglettünk ajándékozva. Olvassunk tovább. Olvassunk az Efézus első fejezetének 7. versét. Ebben van a mi megváltásunk az ő vére által, mégpedig a mi vétkeink bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Ahogy mindannyian hallottuk, ő benne, a mi Urunkban, az Isten bárányában, az ő vére által nyertünk bűnbocsánatot. Csak egyetlen egy módja létezik a bűneink bocsánatának, és ez a kiontott véren keresztül történt, és történik még mindig. Már az Ószövetségben, amikor Izrael népe ki lett vezetve Egyiptomból, le kellett legyenek vágva a bárányok, és a vért az ajtófélfákra kellett felkenni. De itt van egy nagyon különleges pont, amit meg kell jegyeznünk, és figyelembe kell vennünk. Olvassátok magatok is el. Nem a küszöb lett vérrel bekenve, hanem csak az ajtó bal oldala, a teteje, tehát a fejfa és a jobb oldala. Csak az ajtó keretek lettek vérrel bekenve, mert a vért soha nem volt szabad lábbal tiporni. A vér védelmet jelentett, a vér volt a garancia arra, hogy a folytogató angyal kíméletesen elmenjen, és hogy az izraeliták elsőszülöttjei közül senki ne haljon meg. De pontosan így van ez az Új Szövetségben is. A vért nem szabad lábbal tiporni. Azt el kell fogadni, és magunkévá kell tennünk. Ha meglátom a vért, akkor kíméletesen akarok elmenni mellettetek, vagy előttetek. Isten bárányának a vérében egyedül van a bűnök bocsánata, az Istennel való megbékélés, a teljes üdvösség és az örök élet. Mert az élet, amely Isten fiának a vérében volt, visszatért Isten minden fiába és leányába, akik a vér által meglettek valamennyien váltva. Tehát vissza az eredeti, a teljes evangélium hirdetéséhez. Mindennek megvolt a maga helye, és megvan a helye. A bárány vére, a megbocsájtás, a kiengesztelődés, a kegyelem, a teljes üdvösség, a keresztség, mindennek megvan a maga helye. És hálát adunk Istennek, az Úrnak azért, hogy a Branham testvér szolgálata által valóban kilettünk ragadva minden hagyományokból, minden keresztény jellegű egyházakból, és újjáépültünk az apostolok és proféták alapkövére. És hadd mondjuk ki teljes egyértelműséggel, amennyire bizonyos az, hogy valóban csak egy Isten létezik, aki az Új Szövetségben, nem az Ószövetségben. Az Ószövetségben senki sem folyamodott egy mennyei atyához. Az Ószövetség 4000 éve alatt egyetlen olyan megszólítás sincs, amelyet bárki az Atya Istenhez intézett volna, nem is beszélve arról, hogy a Fiú Istenhez, vagy a Szent Szellem Istenhez folyamodott volna valaki is. Nem. Az Ószövetségben Isten mindent előre bejelentett, ami az ő megváltási tervének egy részét képezi. Sőt, még azt is mondta, én az ő atya akarok lenni neki, és ő lesz az én fiam. Mindannyian elolvashatjátok a második Sámuel 7. fejezetének 11. versében. Mindannyian elolvashattok mindent. Az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. A második Zsoltár és az összes többi ige szakaszok. Ézsaiás 7. fejezete, Ézsaiás 9. fejezete. A szűz jó reménységben lesz, és fiút fog szülni. Az Ószövetségben minden előre meg lett jövendőlve. A fiú nem az örökké valóságban lett nemzve és teremtve sem, és nem is az örökké valóságban született. A fiú Betlehemben született, és testvérek és testvérnők, olvassátok el egyszer az első János 4. fejezetének 2. versét. Minden szellem, amely vallja, hogy Jézus Krisztus a testben megjelent megváltó, az Istentől van. Megjelent testben, és megszületett ide erre a világra. Mária megkapta az ígéretet, hogy az, aki tőled születik, Isten fiának neveztessen majd. Isten tehát kinyilatkoztatta magát nekünk az Új Szövetségben, mint Atya és Fiú, valamint a Szent Szellem által. És ezért áll a nagy missziói parancsban írva erről az egyetlen csodálatos új szövetségi megváltói névről, amely minden név felett áll. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot, az üdvösség isteni üzenetét minden nemzetnek, megkeresztelve őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. A névben bemerítésről van írva. Így áll az eredeti arámi és héber szövegben. És kereszteljétek bele őket a névben, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Isten kinyilatkoztatta magát nekünk, mint Atya a Fiúban és a Szent Szellem által, abban az egy névben, amely minden név felett áll. És jól tesszük, ha elolvassuk az Ószövetségben, különösen a héber nyelvben, hogy mit jelent ez a név. Ézsaiás azt mondta, és az ő neve Immanuel lesz. Az új szövetségben pedig ez áll, és nevezt az ő nevét Jeshuának. Mindkettő. Ő volt az Immanuel, ő volt a Jeshua, nevezetesen Jáve, megváltó, szabadító. Ó, az Ószövetséget és az Új Szövetséget együtt össze kell vonni, testvérek és testvérnők. Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek, az abszolút egyértelműségért, és mondjuk ki teljes érthetőséggel. Csak Krisztus után 321 óta lett egyáltalán kitalálva az úgynevezett Szent Háromság tana és a Szent Háromságos keresztségi képlet is. És ez esetben a fordítók egyszerűen szabadon fordítottak, mert ők maguk is hittek az úgynevezett Szent Háromságban, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Testvérek és testvérnők, elérkezett az ideje annak, amikor minden tév eszme, minden hamis tanítás lelepleződött, és mi újra elmondjuk, csak azok, akik tiszteletben tartják Isten ígéjét az eredetiben, nem értelmezik, hanem úgy tiszteletben tartják, ahogyan az meg lett írva. Erről még sok mindent lehetne mondani. Foglaljuk össze, hogy mi forog most kockán. A Jézus Krisztus, ami Urunk visszajövetele előtti utolsó időszakaszát éljük. Minden megtörténik a mi időnkben. Az összes bibliai profécia minden népnek, nyelvnek, mindenhol, minden beteljesedik. Amint már említettük is, akár az éghajlatváltozás, akár a globális felmelegedés, akár az éhínségek, akár a földrengések, minden, akár háborúk, akár hadiüzenetek, minden beteljesedik. De az élő Isten gyülekezetében beteljesedik az utolsó üzenet. Ti, én népem, jöjjetek ki közülük, különítsétek el magatokat, és ne érintsetek semmi tisztátalant. És ez egyszerűen hozzátartozik, szabadon és nyíltan, hadd mondjam ki. Isten megajándékozott engem azzal a kegyelemmel, hogy életemet már 1948-ban az Úrnak szenteljem. És akkor a baptista gyülekezetben meglettem keresztelve, én is, a három elnevezéssel. Aztán Isten megajándékozott kegyelemmel, hogy 1949-ben a pünkösd gyülekezetben megtapasztalhattam a szellem keresztségét. De aztán Isten tovább is megajándékozott kegyelemmel, hogy meghallgathattam a Branham testvér prédikációit, amelyekben hangsúlyozta a bibliai keresztséget, amely egyedül az Úr Jézus Krisztus nevében lehet és kell elvégezve legyen. Úgy, ahogy ő hangsúlyozta is, és hogy ki kell jönnünk minden tévedésből, minden hagyományból, mindentől elkülönülni, és megszentelődni az igazság ígéjében. És akkor újból megkeresztelkedtem az Úr Jézus Krisztus nevében. Ez egyszerűen hozzátartozik a dologhoz. Bárcsak minden testvér és testvérnő, és különösen a szolgáló testvérek mind. meríthetnének valamit maguknak ebből az amatőr módon előterjesztett ígehirdetésből. Hadd legyen mindez minden részletében feltárva, hogy mennyire fontos, hogy külön legyünk választva a babiloni fogságból, amely minden felekezetekben uralkodik, és ki legyünk hívva az isteni kinyilatkoztatás szent földjére legyünk állítva, hogy mielőtt prédikálunk, leborulunk és imádkozunk, és mielőtt bármelyik testvér elkezdene prédikálni, a mai naptól kezdve, kérlek, előzetesen menj el és imádkozz, hogy meglégy ajándékozva az ígével, és hogy a Szent Szellem vezetése alá kerülj. Mindazok a testvérek, akik most részt vesznek a kinyilatkoztatott szent íge szellemi táplálékának a szétosztásában az egész világon, maguk is megkeresztelkedtek az Úr Jézus Krisztus nevében, és mindazok, akik most hisznek az isteni üzenetben, azok megkeresztelkednek az Úr Jézus Krisztus nevében. Nem igazán akarom kimondani, de menjetek el az összes templomokba, és mindenütt találkozni fogtok a képlettel, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében való képlettel. Az emberek keresztet vetnek a Szent Háromságban, az emberek megáldják önmagukat az úgynevezett Szent Háromságban. Mit lehessen mindenre mondani? Az egész emberiséget, beleértve az egész kereszténységet is, félre lett vezetve. És ezért kellett Istennek elküldenie egy prófétát, aki először imádkozott, majd azután ki lett neki nyilatkoztatva az íge, amit azután tovább is adhatott. Így történt, tehát a keresztelő János esetében is. Ő volt az, aki közhírré tette a neki adott üzenetet. Pontosan megértjük, hogy mit prédikált. És aztán Pétert is. Pontosan megértjük azt is, amit Péter is prédikált. Tisztában vagyunk azzal, hogy a hit az ígehirdetésből fakad, az ígehirdetés pedig Isten ígéjéből. És tudjuk, hogy előbb hitet kell tanúsítanunk, és utána kell megkeresztelkednünk. Gondoljatok csak bele, nem azért mondom ezt, hogy efelől gúnyolódjak, de amikor egy lelkész a templomban vízbe mártja a kezét, és háromszor úgy vizet locsol a csecsemő homlokára, vagy oda teszi, és azt mondja, hogy most már újjászülettél vízből és szellemből a János evangélium a 3. fejezete szerint. Én Istenem a mennyben. Az egyházak valamennyien megtévesztették az embereket gyermekkoruktól fogva. Egészen a születéstől a temetésig az emberek meg lettek tévesztve és félre lettek vezetve a kereszténység nevében. És akkor én hallgassak, ez lehetetlen. Isten úgy segítsen engem, és Isten úgy segítsen mindenkit, akik eleve elrendeltettek, hogy az Úrral legyenek. Az örökké valóságban együtt magasztaljuk a vér erejét, az íge erejét és a Szent Szellem erejét. És az Úr mindent el fog végezni, jól el fog végezni az öveiben, és kegyelemből meg fog ajándékozni a tökéletességre jutással a Szellem hathatós munkája által. Övé legyen a dicsőség mindörökkön örök. Okay. Halleluja! Halleluja! Dicsőség legyen ami Istenünknek és Urunknak. Az Úr áldjon meg mindenkit a Svájcban, Ausztriában, a szomszédos országokban, és az egész nagyvilágon. Az Úr Jézus szent nevében. Halleluja. Amen. Most még felállunk imádkozni. Kérem, mennyi Atyánk, teljes szívünkből köszönjük Te neked a Te drága szavadat, amelyet az imént éppen hallottunk. Te megsegítettél minket, kihívtál minket minden babiloni zűrzavarból, kinyilatkoztattad nekünk a Te ígédet, és mi azt mondhatjuk, hogy csak abban hiszünk, amit a Szentírás mond. Áld meg mindazokat, akik hallották ezt a prédikációt Zürichben, az egész Svájcban, Ausztriában, világszerte, mert tudjuk, hogy a Te ígéd élő. Megteszi azokban, akik hisznek benne azt, amiért elküldted azt. Köszönöm ezt az ígéretést, a Te ígédet, és áld meg a Te népedet világszerte az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Üdvös állapot az Úrban bízni, mert szabán csak őt. Alapozd meg magad az ő ígéreteire, amit ő ígér, az örökkévaló érvényes. Jézus, Jézus, benned bízom, a Te hűségedet kipróbáltam. Jézus, Jézus, benned bízom, örökké légy magasztalva. Üdvös állapot az Úrban bízni. Megalapozni az ő vérén, hitben belemerülni ebben a szent áradatban. Jézus, Jézus, benned bízom, a Te hűségedet igenis kipróbáltam. Jézus, Jézus, benned bízom, örökké légy magasztalva. Üdvös állapot az Úrban bízni, szabadon az önfejűségtől, csak az ő kezéből venni békességet, örömöt, örökkévalóan. Jézus, Jézus, benned bízom, a Te hűségedet igenis kipróbáltam. Jézus, Jézus, benned bízom, örökkévalóan légy magasztalva. Köszönetet mondok neked, hogy Te megtanítottál engem, neked, Úr Jézusom, Te benned bízni. Tarts meg, kérlek, önmagadban, amik meglátnak Téged az én szemeim. Jézus, Jézus, benned bízom, a Te hűségedet már is kipróbáltam. Jézus, Jézus, benned bízom, örökkévalóan légy Te magasztalva.